sok-sok igehelyel fog hangozni. A vetítésben is csak maguk az igehelyek szerepelnek, a szöveg maga az ránk vár, hogy kikeressük és nyomon kövessük. Jó, tehát ezt szeretném itt a hallgatók lelkére kötni, úgyhogy nyugodtan vegyük elő a Bibliát, mert most sokszor fogunk rá utalni. De hát ahogyan említettem is, ez a második fél év most ilyen, hogy sokkal kevesebb a történeti rész, ugye a múltkori alkalommal lezártuk gyakorlatilag a történeti részt, most már a lelki, az igei rész az, ami a középpontban áll. Szóval, hogyan jött létre a Szentírás, hogyan jött létre magának a Szentírásnak a szövege, melyek a főbb álláspontok ezzel kapcsolatban? Az első a verbál inspiráció gondolata. Tehát verbál inspiráció gondolata. Mit jelent ez a bizonyos verbál inspiráció? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szöveg ihletett, de olyan módon, hogy szó szerint. A szöveg szó szerint ihletett, magyarán hogyan jött létre a szöveg? Isten mintegy tolba mondta és lediktálta a prófétáknak azt, amit tudtul szeretett volna adni nekünk. Szóval ez a bizonyos verbál inspiráció, ez egy nagyon érdekes irányzat, ez a 17. századtól kezdve létezik. Na most van itt egy rejtett összefüggés. Érdemes figyelni erre a rejtett összefüggésre, hogy pontosan miért is a 17. századtól. Föltehetjük önmagunknak a kérdést, hogy tényleg miért éppen a 17. század. Emlékszünk a protestáns ortodoxia fogalmára? Nem kellett még vizsgáznunk belőle, úgyhogy ilyen értelemben ez még abszolút nem gond, hogyha nem ismerős. A múltkori alkalommal beszéltünk erről. Protestáns ortodoxia, ez azt jelenti, hogy a protestantizmus eredményeit gyakorlatilag rögzítik. Mint egy olyan módon rögzítik, hogy azt mondják, hogy annyira tiszteljük akár Luthert, akár Calvint, hogy ezt a fajta tiszteletet úgy fejezzük ki, hogy nem is mozdulunk már tovább azoktól a tanításoktól, ameddig ők eljutottak. Rögzítjük. És mintegy ortodoxia ugye azt jelenti, hogy helyes hit, és mintegy ezt protestáns álláspontként helyezzük az előtérbe. Na most ez volt tehát az, ami tulajdonképpen kiváltotta a másik oldalt, mert ugye ez is a 17. század szülötte, ez az irányzat, a protestáns ortodoxia. Ennek az ellenhatása, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy a ló túlsó oldalára esés, ez a bizonyos verbál inspiráció. Hogy azt mondják, hogy nekünk nem elsősorban a nagy reformátorok tanításaival kell foglalkozni, és ez helytelen irányzat, ez a protestáns ortodoxia, hanem mondjuk azt, hogy mi az igét annyira tiszteljük, hogy azt mondjuk, hogy ez szinte közvetlenül a mennyből szállott alá. Közvetlenül a mennyből szállott alá, és ilyen módon Isten lediktálta a prófétáknak azt, hogy mit szükséges rögzíteni a Szentírásban. Na most ez azért érdekes, mert bár nagyon hívő szemléletűnek tűnik, és nagyon olyan, hogy mondjam, megkapónak tűnik, hogy tényleg hát akkor egy közvetlenül mennyből alászállott könyv lehet a Szentírás, de a valóság nem ez. Tehát a valóság az az, hogy a Bibliának van egy úgynevezett kettős szerzősége. Érdekes egyébként, ez a fogalom ilyen módon nem szerepel a jegyzetünkben, tehát ezt feltétlenül érdemes rögzíteni. Kettős szerzőség, ez azt jelenti, hogy az Isten és az ember is szerző egyszerre. Isten és az ember is szerző egyszerre olyan módon, hogy Isten készteti, ihleti az embert, és aztán az ember pedig leírja azt, amire az Isten készítette. Ezt majd fogjuk látni, hogy pontosan hogyan is néz ki. Én most kifejezetten a kettős szerzőségre utaltam. És még egy dologra érdemes kitérni ennek kapcsán, a verbál inspiráció kapcsán, föltenni azt a kérdést, hogy mi származik közvetlenül Istentől a Bibliában, és mi nem. Tudunk-e olyan szakaszokat a Szentírásban, amelyek közvetlen Istentől származnak? És nyilvánvalóan igen. Például a 10 parancsolat, remek. Remek. Így van. Így szól az Úr. Szólt az Úr mondjuk Jeremiás prófétának mondván, kettős pont. Hát az onnantól kezdve az Isten közvetlenül neki szóló, mennyből származó üzenete. Nem kevés ilyet találhatunk a Szentírásban, de nagyon fontos, hogy a többség, messze a nagy többség az nem ez. Tehát a nagy többség az sokkal inkább más. Egy a lényeg, hogy a verbál inspiráció irányzata megjelenik, ez egyébként a mai napig is jelen van. Tehát a mai napig is jelen van, ez nagyon fontos a kereszténységben, úgyhogy sokan vallják ezt, különösen a pünkösdi karizmatikus tanításoknál kerül ez elő, és ennél a az irányzatnál. Tudjunk róla, ismerjük, tehát a legfontosabb dolog, hogy a 17. században születik meg, válaszul a protestantizmus elhajlásaira, így is megfogalmazhatjuk ezt. Tehát így, hogy létrejön a protestáns ortodoxia, ez kiváltja a verbán inspiráció létrejöttét is. Remélem, hogy követhető ez, mert ugye több idegen fogalommal dolgozunk most ennél a résznél, de bízom benne, hogy ezt nyomon tudjuk követni. Melyik a második nagy irányzat itt a Biblia ihletettségével kapcsolatban? A második nagy irányzat a történetkritikai szemlélet vagy bibliakritika. Tehát történetkritikai szemlélet vagy bibliakritika, ez a 18. századtól kezdve létezik. 18. századtól kezdve a felvilágosodás és a racionalizmus hívja ezt életre, tehát felvilágosodás és racionalizmus. Ennek a tételmondata így hangzik, beszéltünk már róla, és fogunk is még róla beszélni, tehát ez egy nagyon fontos irányzat, tehát a tételmondat így hangzik, a lényege ihletett a Bibliának értelemszerűen, de amivel ki akarja fejezni, az megbízhatatlan. Tehát a lényeg ihletett, amivel ki akarja fejezni, az megbízhatatlan. Na most ez azért érdekes, mert ugye a történetkritika eljut egészen addig, hogy azt mondják, hogy gyakorlatilag a Bibliából csak az ihletet, mondjuk az evangéliumokból, amit arámi nyelven olvasunk. Mert ugye ez többeknek szöget ütött a fejébe, hogy micsoda dolog ez, hogy most ugye Jézus, meg a tanítványai, meg az egész elindulása a kereszténységnek, ez teljesen arámi nyelvi környezetben történik. Na most, de akkor hogy jön ehhez a görög? Tehát miért görög az új szövetség nyelve? Miért nem arámi? Hát ugye nagyon egyszerű a kérdésre a válasz, azért, mert a görög volt a világnyelv, és Isten gondoskodott arról, hogy ilyen módon terjedjen el az evangélium szerte a birodalomban, szerte a római birodalomban, és ezért ugye görög nyelven fogalmazottak meg az evangéliumok. Na most a történetkritika azt mondja erre, hogy kérem szépen álljunk meg, hát az egész innentől kezdve hiteltelen. Amit arámi nyelven mondni Jézus, az igen, na az elfogadható. És tényleg tudunk arámi nyelvű szakaszokat az evangéliumokból, hát nem sokat. Tehát egyet-egyet tudunk említeni, szinte egy-egy szót. Talán a leghíresebb ott van például a kereszten, amikor ott függ Jézus a kereszten, és azt mondja, hogy éli-éli, lamma sabachthani. Én Istenem, miért hagytál el engem? Na azt mondják erre a biblia kritikusok, hogy ez ihletett. Tehát ez biztos, hogy így hangzott el. Hát a többi az könnyen lehet, hogy mese, de ez igen, éli-éli, lamma sabachthani. Vagy ugye egy halott feltámasztásnál azt mondja Jézus, hogy talita kumi, kislány, kelj föl. Ez is ihletett. Tehát talita kumi, kislány, kelj föl. Na most ezzel azért sokra nem megyünk, nem? Tehát erre azt lehet mondani, hogy mondjam, olyan nagyon tudományosnak tűnik ez a gondolatmenet, de inkább tudományos kodóról van szó, mert nem lehet lesöpörni a Bibliát vagy az Új Szövetséget amiatt, mert görög. És hogy emiatt hiteltelennek állítjuk be az összes evangéliumot. Szóval ezt csak érdekességképpen mondtam itt a történetkritikával kapcsolatban. Tudjunk róla, nagyon fontos irányzat, fogunk még róla beszélni, de ne zavarjon meg bennünket az, hogy a történetkritika is használja az ihletettség fogalmát. De ez egy meggyengült fogalom. A jegyzetünkben egyébként van is egy ilyen rész, hogy az ihletést a meggyengülése a modern kereszténységben. Hát ezt is el lehet olvasni ehhez, ez is egy nagyon érdekes rész, és nagyon érdekes az, hogy hogyan gyengül meg az ihletést, miközben a kereszténység használja tovább az ihletés fogalmát. Szóval erről is jó, ha tudunk. De ami nekünk a legfontosabb természetesen, az nem más, mint a Szentírás álláspontja. Mi a Biblia álláspontja az ihletéstannal kapcsolatban? Melyek azok a bibliai igék, amelyek egyértelműen eligazítanak bennünket ilyen téren? Három ilyen igét kell, hogy megismerjünk, és ezt a három igét részletesen megnéznénk. Na itt kérném, hogy keressük ki ezeket a Szentírásból. Legelőször is Péter apostol második leveléből az első fejezet 19.-21. versét. Tehát Péter apostol második levele és az első fejezet 19.-21. verse, ez a következőképpen hangzik. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnal csillag kel fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Azt mondja tehát ez a három igevers. Na most ezek kulcsfontosságúak. Rögtön jelezném egyébként, hogy a vizsgán kérném szépen ezeket kívülről tudni. Előre jelzem, de szerintem más hallgatótól is ismerős lehet, és hallottátok talán már, hogy ez sokszor ilyen idézőjelbe téve mentőkérdés is szokott lenni, hogy mi az ihletésre a három legfőbb igéje. Jó, tehát ilyen értelemben nagyon érdemes megjegyezni ebből a szempontból is őket, tehát a 2 Péter 1.19.21-et, a 2 Timóteus 3.16.17-et és a Máté 4.4-et. Na nézzük ezt a bizonyos 2 Péter 1.19.21-et. Azt mondja, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Magyarán nem az a legfontosabb kérdés, vagy nem az a legfontosabb szempont, hogy a próféta mit akar elmondani. Jó, tehát ez egy nagyon fontos dolog, egyszerűnek tűnik ez a gondolat, de nem ez a kulcsfontosságú, hogy a próféta mit akar elmondani, hanem az, hogy az Isten mire készteti. Isten mire készteti, hogy azt megfogalmazza, mire készteti, hogy azt leírja. Azt mondja, egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, itt van ugye az újabb egyértelmű utalás, hanem a Szentlélektől indítatva, vagyis feromenosz, vitetve, hordozva szólottak az Istennek szent emberei. Szerepel a vetítésben is ugye ez a görög kifejezés, feromenosz, érdemes ugye ezt rögzíteni, vitetve, hordozva. Jó egyébként Károlyi Gáspárnak a fordítása, tehát nem szükséges csiszolnunk nekünk a fordítást, de tudjuk, hogy a görög eredeti ezt jelenti. Jó, tehát legyünk tudatában annak, hogy a görög eredeti ezt jelenti. Az Szentlélektől vitetve, hordozva szólottak az Istennek szent emberei. Na, itt vagyunk a kettős szerzőségnél, amire utaltam. Isten a szerző, de valójában az ember az, aki formába önti Isten gondolatait. És ugye nagyon fontos, hogy ez a formába öntés, ez olyan módon történik meg, hogy Isten tiszteletben tartja a szerzők egyéniségeit. Tiszteletben tartja azt, hogy ki milyen ember, mennyire érzékeny lelkileg, milyen szemléletű, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog a 2 Péter 1.19.21. De még innen ne térjünk el, és utaljunk még a 19. verse is, mert itt van egy nagyon szép mozzanat, amit szintén érdemes megemlítenünk. Ezt írja, igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnal csillag kel fel szívetekben. Mihez hasonlítja tehát a prófétai beszédet? Azt mondja, ez olyan, mint a sötét helyen világító szövétnek, mint a lámpás. Na most ez ugye annak fényében, hogy a szívre utal, gyakorlatilag egyértelművé teszi, hogy az ember szíve önmagában, hát nem túl hízelgő ez a kifejezés, de hát szükséges kimondanunk, ez azt mondja, sötét hely. Sötét hely. Na most itt viszont világosságra van szükség. Lámpásra van szükség ahhoz, hogy mi egyáltalán lássunk valamit. De meddig kell ezzel a bizonyos prófétai beszéddel közösséget ápolnunk? Nézzük csak meg, szóról szóra. Azt mondja, amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kel fel szívetekben. Amíg. Tehát azt mondja, addig érdemes kutatni az igét, addig érdemes foglalkozni az igével, amíg világosság nem lesz számunkra, hogy mi is annak az üzenete. Mi is annak az üzenete, amit az Isten neked el szeretne mondani, hogyan szeretné azt a te szívedbe helyezni. És egyébként van még egy nagyon fontos és nagyon szép jelkép itt ebben a szövegrészben. Azt mondja, amíg nappal virrad, és hajnalcsillag. Hajnalcsillag kel fel szívetekben. Nem kétszer mondja ugyanazt. Nagyon fontos. Tehát párhuzamos a gondolat, de nem pusztán elismétli, hogy most akkor a nappal, nem is tudom, rokonértelmű szava a hajnalcsillag. Nem, persze rokonértelmű szó bizonyára. Ez egyértelmű. Na de a hajnalcsillag, ez ugye egy egyértelmű krisztusi jelkép. Krisztusi jelkép mégpedig Jelenések könyve azonosítja be, ezt most csak szóban említem, tehát nem szükséges ezt kikeresni, ezt az igét, Jelenések könyve 22. fejezet 16. versében. Tehát Jelenések 22.16-ban Jézus magáról mondja azt, hogy én vagyok Dávidnak gyökere, ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Mi ennek az üzenete a 2 Péter 1.19.21 fényében? Ennek az az üzenete, hogy ha az igét tanulmányozzuk, azt mondja az ige, hogy úgy érdemes ezt tanulmányozni, amíg meg nem látod benne a megváltót, Jézus Krisztust. Tehát szükséges, hogy ott legyen az ige mögött az a Krisztus, akit te észrevehetsz, hogyha figyelmesen olvassuk az igét. Ha figyelmesen olvasod az igét. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy a megértés ilyen módon, ez soha nem egy könnyed történet. Fogunk majd még a megértésről beszélni egyébként a Biblia értelmezésénél, értelmezés tanánál, hermeneutikájánál. De ez az ige is a szívünkre helyezi azt, hogy kulcsfontosságú az, hogy az ember közösséget ápoljon Isten szavával, Isten igéjével, és ne csak időleges közösséget, hanem azt mondja, amíg nappal virrad és hajnal csillag kell fel szívetekben. Jó, tehát ez az egyik ige, amit szükséges megjegyeznünk. A második ige, Timóteusi második levél, 3. fejezet, 16. 17. verse, ezt is érdemes kikeresnünk. Tehát Timóteusi második levél, 3. fejezet, és ott a 16. 17. verse. Apropó, még mielőtt tovább mennénk, itt a vetítésben is szerepel, a 2 Péter 1.19.21 alapján, tehát azt mondhatjuk, hogy a Biblia álláspontja az ihletés tannal kapcsolatban az nem más, mint a personál inspiráció. Personál inspiráció. Personál inspiráció ez azt jelenti, hogy a személy ihletett. Vigyázzunk, ez nem azt jelenti természetesen, hogy tagadnánk azt, hogy a szöveg ihletett lenne, a szöveg abszolút ihletett, csak az álláspontunk az, hogy a personál inspiráción keresztül, tehát a személy ihletettségén keresztül valósul meg a szöveg ihletettsége. Jó? Tehát personál inspiráción keresztül valósul meg a verbál inspiráció. Ígérem, túl sok idegen kifejezés most már nem lesz, mert ezt is elég nekünk megtanulni, de ezeket szükséges rögzítenünk. Szóval, verbál inspiráció. Mit is mondhatunk a 2 Timóteus 3.16-17 fényében erről? Hogyan beszél az ige magának a szövegnek az ihletettségéről? Következőket olvasom. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Azt mondja tehát, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Ide érdemes tenni egy felkiáltó jelet, a teljes írás. Ez azt jelenti, hogy az írásban nincs fölösleges szó, nincs fölösleges gondolat. Az írásban nincs fölösleges irat. Miért pont 66 könyv alkotja a Bibliát? Miért nem 65? Miért nem 67? Miért nem 60? Vagy akármennyi? Nagyon érdekes kérdés ebből a szempontból, hogy magát a kanonizációt személyes feladatnak tekintjük-e. A jegyzetünk is hozza ezt a gondolatot, különben ez egy nagyon érdekes és különleges gondolat abból a szempontból, hogy a kanonizációt, ugye megismerkedtünk már ezzel, ennek van egy történetisége, hogyan állt össze a Biblia, megbeszéltük az első fél évben. De szerepel a jegyzetben egy olyan gondolat, hogy a kanonizáció végső soron minden ember személyes feladata is. Minden egyes ember személyes feladata is. Meggyőződni arról, hogy tényleg hiteles, és a kánon része az, amit éppen olvasok, és nem véletlenül, hogy a kánon része, mert, és alá tudom támasztani igei érvekkel. Na ezért érdekes a 2 Timóteus 3.16-17, mert Pál apostol is azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Tehát ez azt jelenti, hogy a Bibliában nincs fölösleges irat, magyarán az a, hogy mondjam, leegyszerűsített, és hát hadd fogalmazzak úgy, egy picit rövidzárlatos gondolat, hogy nekünk keresztényeknek az új szövetséggel érdemes foglalkozni, az ószövetségre meg inkább legyintsünk, mert az a zsidóké, az már elmúlt, és így tovább, és így tovább. Pál apostol nem erről beszél. Pál apostol azt mondja, a teljes írás Istentől ihletett. Nyilván értelmezni kell. Hát ezért beszélünk majd a hermeneutikáról, értelmezést arról. De a lényeg az, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és el is mondja, hogy miért, és ami a lényeg az ihletést annal kapcsolatban, hogy mit is mond, hogy a teljes írás Istentől lehelt. Istentől ihletett, megint csak azt lehet mondani, hogy jó Károlyinak a fordítása, tehát teljesen korrekt, Istentől ihletett, de a görög eredeti ezt jelenti, hogy Istentől lehelt. Tehát ez a teopneustos, ami ugye a kivetítésben is szerepel, teopneustos, ez jelzi, hogy közvetlen Istentől jön. De még egyszer mondom, tehát olyan módon, hogy a személyen keresztül, tehát az ihletett személyen keresztül. Na ez a verbál inspiráció fogalma helyesen értelmezve, tehát még egyszer a personál inspiráción keresztül valósul meg a verbál inspiráció. Ezért kulcsfontosságú a 2 Timotós 3.16-17. És a harmadik ige, amit még szintén szükséges idéznünk ezzel kapcsolatban, ez Máté evangélium a 4. fejezetének 4. verse, tehát Máté evangélium a 4. fejezetének 4. verse, és bocs, Erik, csak egy kérés, ha becsuknád az ajtót, megköszönném, mert lehet, hogy egy picit hűvös ez számunkra ez a bizonyos, igen-igen friss tavaszi levegő. Köszi szépen. Szóval, Máté evangélium a 4. fejezetének 4. verse a következőképpen hangzik. Szintén az ihletést annal kapcsolatban egy kulcsfontosságú igevers. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Tehát nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Ugyanez a gondolat, azt mondja Jézus, minden igével. Minden igével. Nincs különbség. Tehát megint csak az Ó és az Új Szövetség egységére utal, megint csak arra utal, egyébként azért beszélek erről, mert keresztény körökben ez nagyon-nagyon elterjedt ez a vélemény, vagy ez a gondolat. Hogy ó, hát az Ószövetség az nem annyira, majd az Új Szövetség az igen. Nem, ezt Pál apostol is, meg Krisztus is helyére teszi ezt az igét. Azt mondja, nem csak kenyérrel él az ember, egy teljesen hétköznapi párhuzamot hoz, és egy nagyon szép és egy nagyon egyszerű párhuzamot hoz. Azt mondja, ha a kenyeret alapvető tápláléknak tekintjük, már pedig annak tekintjük, azt mondja, ugyanígy kezeljük az igét is. Tehát ugyanilyen alapvető táplálék legyen számunkra. Na most az ihletést annal kapcsolatban, itt a legfontosabb az, hogy igen, Istennek szájából származnak ezek az igék, és most már tisztában lehetünk azzal, hogy milyen módon, olyan módon tehát, hogy Isten az embereket ihleti, és ezáltal a szöveg is ihletetté válik. Egyébként még egy érdekességet hadd mondjak el itt a Máté 4.4-jel kapcsolatban. Ez az ige szakasz, Máté evangélium a 4. fejezetének első része, ez Jézus megkísértésének, pusztai megkísértésének története. Elképzelhető, hogy találkoztunk már ezzel, az ördög megkísérti Jézust, háromszor kísérti meg, tehát ez egy nagyon fontos ige szakasz. Jézus mind a három esetben igével veri vissza ezeket a támadásokat. Tehát nem pusztán önmagától érvel, vagy valamiféle bölcsességgel érvel, hanem mindháromszor az igére hivatkozik. Na most, amit viszont már kevesen szoktak tudni, és mondom, ez csak érdekesség ilyen módon, tehát nem is feltétlen a tananyag része, de ha már itt tartunk a Máté 4.4-nél, akkor érdemes elmondani. Ezt a három igét, tehát három kísértést három igével ver vissza. Ezt a három igét nyilvánvaló módon bárhonnan idézhetné Jézus Krisztus, tehát az Ószövetségből bárhonnan, ugye ebben a pillanatban még csak az Ószövetség létezik, amikor ezek a szavak elhangoznak, de mégis azt látjuk, hogy ezt a három igét egyetlen könyvből idézi Krisztus. És ez a könyv, ez Mózes 5. könyve. Mózes 5. könyve. Ez azért érdekes csak, mert ez egy finom jelzés, ez egy indirekt utalás, arra nézve, hogy a Mózes 5. könyve különleges fontossággal bír. Tehát ez tulajdonképpen a törvény összegzése, a törvény summája. Mózesnek tulajdonképpen a végrendelete. Mik azok a legfontosabb tanítások, amelyeket a nép szívére akar helyezni, vagy nép szívére szeretne helyezni, mielőtt ő már nem lesz közöttük. Szóval ez azért érdekes, mert Jézus ezzel finom utalást tesz arra, hogy a Mózes 5. könyvének különleges jelentősége lehet számunkra. És nyilván vannak ott ebben olyan szertartások, sok-sok minden leírás, amire azt mondhatjuk, hogy igen, idejét múltak már abból a szempontból, hogy nem szükséges ezeket követni, ez igaz. Sok-sok ilyen van benne, ez kétségtelenül így van. Mégis azt lehet mondani, hogy bizony ennek a könyvnek nagyon komoly lelki mondani valója van az ember számára. Még egyszer mondom, bárhonnan idézhetne Krisztus. De mégis a szolgálata kezdetén, ennél a kulcsmozzanatnál, ennél a kulcstörténetnél csak Mózes 5. könyvéből idéz. Érdekes ebből a szempontból. No, hát ennyit a fő álláspontokról, tehát verbál inspiráció, történetkritikai szemlélet, és a harmadik pontot úgy foglalhatjuk össze tulajdonképpen, hogy personál inspiráció. Tehát egy szóval. Jó, és minden további, amit elmondtunk részletezésként. Nézzük most azt, hogy az ikletés hogyan valósul meg olyan szempontból, hogy melyik az ikletés három nagy csatornája. Melyik az ikletés három nagy csatornája? Az első az álom, a második a látomás, a harmadik pedig a gondolatikletés. Tehát még egyszer álom, látomás és gondolatikletés. Mit is tudunk mondani az álmokról? Az álmok azt lehet mondani, hogy kevesebb, mint 1%-át teszik ki a Bibliának. Tehát beszél a Biblia álmokról, tud a Biblia álmokról, de nem lehet azt mondani, hogy különösebben nagy hangsúlyt fektetne az álmokra. De azért szólnunk kell az álmokról, milyen álomtípusokat ismerünk, és ezt szeretném röviden összegezni. Egyébként itt szeretném jelezni, hogy egy kis füzetet ajánlok mindenkinek a figyelmébe, Reisinger János a Biblia az álmokról. Ez egy nagyon jó kis összegzés ezzel kapcsolatban, tehát a témával kapcsolatban a Biblia az álmokról talán beszerezhető itt a könyvespultunknál, ha nem, akkor szerintem meg tudják rendelni a könyveseink. Jó, tehát ezt ajánlom mindenkinek. Na most ez alapján soroljuk föl ezt az ötfajta álomtípust, ami mindenképpen megérdemli a figyelmünket. Az első a hétköznapi álmok csoportja. Tehát az első a hétköznapi álmok csoportja. Mit is tudunk mondani a hétköznapi álmokról? Ez azért kulcsfontosságú, mert többen elképzelhető, hogy esetleg nagy jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak. Hát bizonyos értelemben ez talán érthető, de én azt mondanám, hogy óvatosan bánjunk az álmokkal, nincs ezeknek akkora jelentősége, amelyeket sokan vagy többen talán tulajdonítanak neki, mégpedig azért nincs, mert ugye az álmok nagy része a hétköznapi álmok csoportjába tartozik. Miről szólnak ezek a bizonyos hétköznapi álmok? Két bibliai igét hadd olvassak ezzel kapcsolatban. Prédikátor könyve, 5. fejezetének 3. verse és a 7. verse, ebből kivonatosan ezeket idézem. Álom szokott következni a sok foglalatosságból. És a 7. vers, a sok álomban a hiába valóság is sok. Szóval a Biblia körülbelül ennyivel intézi el az álmokat. Tehát a sok álomban a hiába valóság is sok. Na most szerintem mindannyian találkoztunk már azzal, hogy vagy mi álmodtunk olyan dolgokat, amikre azt lehet mondani, hogy hát bocsánat a kifejezésért, de jobb szót nem találok erre, hogy zagyvaságok, tehát fölösleges velük foglalkozni, vagy pedig mástól hallottunk ilyet, mert más valaki elbeszélte nekünk, elmesélte nekünk az álmát. Nekem volt egyébként albérlő társam, valaki még egyetemista koromban, aki rendszeresen reggel felkelés után azzal szórakoztatott idézőjelbe téve, hogy elmondta, hogy miket álmodott. Hát ilyen se füle, se farka történetek, mondom, minek erről beszélni? Tehát oly fölösleges időtöltés ezzel foglalkozni, hogy ki mit álmodott. Egyszerűen az álom, egyébként csak érdekességképpen mondom, ez végképp nem a tananyag része, amit most elmondok, de gondoltam, hogy emlékezzünk meg erről egy picit. Szóval az álmokra akkor szoktunk leginkább emlékezni, amikor az álom, vagy egész pontosan az alvás második fázisából ébresztenek föl bennünket, vagy ébredünk föl. Ez a gyors szemmozgású alvás. Két fázisa van az alvásnak, a mély alvás, ez körülbelül 1 órán keresztül tart, és a gyors szemmozgású alvás, ez körülbelül 1/2 órán keresztül tart. Tehát ezek a ciklusok váltogatják egymást, 1 óra mély alvás, ha ebből ébresztenek föl bennünket, akkor nehezen ébredünk. És akkor egy picit nehéz fölébreszteni, ha gyors szemmozgású alvásból ébresztenek bennünket, abból könnyebb, azért, mert az egy éberebb alvás jelent. Na most, ha ekkor történik az ébresztés, ekkor emlékszünk az álmainkra, már aki emlékszik, megmondom őszintén, én azok közé tartozom, akik vajmi kevéssé szoktak emlékezni az álmaikra, még akkor is, hogyha ebből a ciklusból ébredek föl. Szóval mondom, ennek igazán nagy jelentőséget nem érdemes tulajdonítani. Tehát ezek jönnek-mennek. Egyszerűen ugye úgy szokták mondani, hogy az ember így dolgozza föl azt, ami napközben érte, a sok foglalatosságból álom szokott következni. Tehát mi történt velünk aznap, hogyan, miként, és gyakorlatilag a szervezetünk így dolgozza ezt föl. Na ennyit a hétköznapi álmokról, jó, tehát nekünk most fontosabbak a további csoportok. Például a féltő álmok csoportja. Féltő álmok csoportja, itt csak két fejezetre, két bibliai fejezetre utalok, Énekek éneke 3. és 5. fejezetére. Tehát Énekek éneke 3. és 5. fejezetére. Ez a két fejezet, ez arról szól, hogy egy ember kötődik egy másik valakihez, egy férfi kötődik egy nőhöz, és vele álmodik, megjelenik az álmaiban, mert félti az ő szerelmét. Félti őt, és aggódik érte, hogy mi lesz vele. Hát erről szólnak ezek a féltő álmok, de bárkivel kapcsolatban természetesen álmodhatunk ilyet, hogy igen, ragaszkodunk hozzá valamilyen módon, és az álmainkban megjelenik. Na, egy ilyet örökít meg a 3. és az 5. fejezet Énekek énekében. Erről is tud a Szentírás. A 3. csoportja az álmoknak az intő álmok csoportja. Na most ez azért érdekes, mert ez már Isten cselekvésének a szintere. Tehát az első kettőre még azért nem mondhatjuk, hogy Isten ott különösebben beleavatkozna az álmainkba, de a 3. esetben már azt lehet mondani, hogy igen. Intő álmok csoportja, Jób könyvéből szeretnék olvasni néhány igeverset a 33. fejezetből. Tehát Jób könyve 33. fejezete, és ott a 14. 15. verset olvasom, aztán majd a 18-at is. Ezt írja. Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, éjjeli látomásban, amikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyasházukban szenderegnek, akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésükkel. Ugye itt van a megintés, megintetés kifejezés. És olvasom tovább, hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevésséget a férfi elől. Visszatartja lelkét a romlástól, és életét, hogy azt fegyver ne járja át. Na most itt tehát Isten figyelmeztetni akar bennünket valamire. Na most, ha azt mondtuk, hogy a hétköznapi álmok esetében bizony van, hogy nem emlékszünk az álmainkra. Sőt, tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy két nagy csoportja van az embereknek, aki emlékszik az álmaira, meg aki nem. Na most az intő álomra biztos, hogy emlékezni fogunk. Tehát, hogyha Isten szólni kíván hozzánk, ha Isten üzenetet akar intézni hozzánk, akkor akár álmon keresztül is megteheti ezt. Intő álom azt mondja, visszatartja lelkét a romlástól és életét, hogy azt fegyver ne járja át. És az ember dolga ezt eldönteni, hogy mit is kezd, mihez kezd ezzel az intő álommal. Jó, tehát nagyon fontos, hogy erről is tudjunk. 4. csoportja az álmoknak. Ez a profétikus álmok csoportja. Azoknak a profétikus álmoknak a csoportja, amelyekre azt lehet mondani, hogy na ezek a kinyilatkoztatás részei. Jó, tehát nagyon fontos, az első 3 esetben még nem feltétlen mondhattuk el ezt, de a 4. esetben már mindenképpen ezt állapíthatjuk meg. Na most érdekes, hogy profétikus álmokról beszélünk, de ezt nem csak proféták kaphatták. Hát ott van például József története. József történetét olvashatjuk Mózes első könyvében, ugye a 37. fejezettől az 50. fejezetig. József történetében 6 álom szerepel. Hát mennyire érdekes, hogy mondjuk ebből 2 a fáraó kap. Az a fáraó, akinek hát nincsen köze Istenhez. De értelmezni már, ugye Józsefre van szüksége, mert önmagától nem tudja értelmezni. Ugyanez az eset Nabukodonozoré is. Nabukodonozor, vagy második Nabukodóriusz úr, ugye így ismerhetjük őt történelemből is akár, híres babiloni uralkodó, kap álmot, álomban megjelent neki az Isten nem kis dolgot, de ezt ő sem tudja értelmezni, Isten emberére van szüksége ahhoz, hogy az értelmezésben előre tudjon lépni, jelen esetben ez Dániel. Jó, tehát ezért érdekes ez, hogy bizony ez ilyen értelemben kulcsfontosságú kérdés, a kinyilatkoztatás részei, de ne felejtsük el az arányszámot, kevesebb, mint 1% a Bibliának álom. Nyilván ez érintőleges, ez a bizonyos arányszám, tehát messze kevesebb, mint 1%, lehet, hogy 1000-et kéne mondanunk, de ez szükségtelen tovább bontanunk ezt a számot. Szóval ez a profétikus álmok csoportja. És az 5. a hazug vagy üres álmok csoportja. Hát ilyenekről is tud a Biblia. Hazug vagy üres álmok csoportja, mert hogy olyan is történik, hogy valaki az álmokra hivatkozik, Na de közben nincs is mögötte semmi, hanem csak üres beszéd. Jeremiás könyvében találkozhatunk ezzel, Jeremiás könyve 23. fejezetében a 25. 26. verset a következőképpen olvasom. Tehát még egyszer, Jeremiás könyve 23. fejezete, és ott a 25. 26. vers a következőképpen szól. Hallottam, amit a proféták mondanak, akik hazugságot profétálnak az én nevemben mondván. Álmot láttam, álmot láttam. Meddig lesz ez a hazugságot profétáló proféták szívében, akik az ő szívük csalátságát profétálják. Tehát azt mondja, hogy ezek az emberek hivatkoznak az álmokra. Na de hát hazudnak. Hát szívük csalátságát profétálják. Tehát ezzel mire lehet menni? Na most ezért kulcsfontosságú, kedves hallgatók, hogy ilyen értelemben ellenőrizzük azt, amit hallunk. Ez egyébként a főiskolánknak abszolút az egyik küldetése is. Ellenőrizni azt, amit hallunk, leellenőrizni, hogy amit mondunk, vagy éppen amit más mond, az igaz, vagy nem. Helytálló, vagy nem. Erre majd még egyébként ki fogunk térni még a mostani alkalommal is, hogyan lehet ellenőrizni a proféták hitelességét. Hát Jeremiás egy pillanat alatt leleplezi őket. Azt mondja, ezek csak hivatkoznak az álomra. Ezek csak beszélnek arról, hogy ó, most ők kaptak valami üzenetet. Azt mondja, a szívük csalátságát profétálják. Tehát le lehet leplezni az álommondókat is, úgy, hogyha az igével összevetjük őket. Jó, tehát ez az első csoport, az álmok csoportja. Mi az ihletés második és harmadik nagy csatornája? A második nagy csoportja ennek a látomás. A látomás. Hol találkozhatunk látomásokkal a Szentírásban? Hát találkozhatunk velük például Ezékiel könyvében. Ezékiel könyvével sajnos nem tudunk foglalkozni, de hát sok-sok olyan könyv van a Szentírásban, amivel nem tudunk foglalkozni. Ezékiel könyvében bizony sok látomás található. Sokan egyébként nem is tudnak ezzel igazán mit kezdeni. Picit nehéz megérteni Ezékiel látomásait, de attól még meg lehet érteni. Hát olyan ez, mint Jelenések könyve. Jelenések könyve látomásait is azt lehet mondani, hogy igen, nehéz megérteni. Na de hát attól még meg lehet érteni, tehát utána lehet menni annak, és ha az ember kutat, akkor a végére tud ezeknek járni. Dánielnél is vannak látomások, Zakariás könyvben. A Zakariás könyve látomásaival már végképp kevéssé tudunk foglalkozni. Szóval ez a négy bibliai könyv, Ezékiel, Dániel, Zakariás és Jelenések könyve sok-sok látomást tartalmaz, de természetesen nem csak itt találkozhatunk látomásokkal, hanem ott van például a Biblia egyik legrövidebb látomása Jeremiás könyvében. Jeremiás könyvével kapcsolatban az első fejezet 11.-12. versére szeretnék utalni, mint ami a Szentírás egyik legrövidebb látomása. Egyébként Jeremiás könyvében, itt az első fejezetben, de aztán picit később is, elképesztően rövid, szinte ilyen kis villanásszerű látomásokkal találkozhatunk. Tehát nagyon-nagyon érdekes ez, hogy valamit megmutat Isten Jeremiásnak, és az a valami aztán eltűnik. Na, ebből aztán miféle következtetéseket tudunk levonni? Az ember számára fölmerülhet a kérdés. Jeremiás könyve első fejezetéből a 11.-12. verset a következőképpen olvasom. Szólt továbbá nékem az Úr mondván, mit látsz te, Jeremiás? És mondtam, mandula vesszőt látok én. És mondta nékem az Úr, jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Más fordításban egyébként úgy is lehet ezt olvasni, hogy virrasztok az én igém felett, hogy beteljesítsem azt. Na érdekes, nem? Tehát ha azt mondjuk, hogy vannak nehezen érthető látomások a Bibliában, mert adott esetben rengeteg jelképpel dolgozik, hát most ezt itt nem tudjuk elmondani. Mandula vesző. Most ebből mi következik? Mandula vesző. Egy szám mandula vesző. Tehát itt aztán föl van adva a lecke az ige magyarázónak, hogy egy szám mandula vesszőből mit hoz ki. Na most ezért érdekes az, hogy mennyire, hogy mondjam, sokfélék vagyunk mi emberek, és mennyire sokféle az ige, sokféle az Isten szava, mert hogy van egy olyan kötet, amit egyébként mi is forgalmazunk, egy nagyon szép kötet, elfelejtettem most behozni, de ajánlom ezt mindenkinek a figyelmébe, Fráter Erzsébet, a Biblia növényei. A Biblia növényei gyönyörű kiállítású kötet, van egy folytatása is a Biblia ételei címmel. Fráter Erzsébet a Váci Botanikus Kertnek a vezetője, tehát egy doktori fokozattal rendelkező biológus, és ő írt egy összegző könyvet ezzel a címmel, hogy a Biblia növényei. Tehát mindazokon végigmegy, mindazokon a növényeken, amelyek a Szentírásban találhatók, és miután egy hívő emberről van szó, a növények lelki üzenetét is ugye az olvasók elé tárja. Na, a mandula vessző esetében mi a lelki üzenet? Hát induljunk ki a növényből. Ugye ne felejtsük el, az ókori Közel-Keleten vagyunk, tehát nem ilyen körülmények között kell elképzelni a mandulafát, ahol itt Magyarországon, a Kárpát-medencében vagyunk, persze itt is előfordulhat mandulafa, hogy ne, de a mandulafával kapcsolatban elmondja, hogy a leghamarabb virágzó fa, tehát ővé az első hely a növények közül. Ővé az első hely, és akár már január végén, vagy február elején virágba tud borulni. Tehát még egyszer mondom, ottani éghajlati körülmények között. Január végén, vagy február elején. Na most, ha az ember ezt tovább gondolja, akkor ebből az következik, hogy ha azt a kérdést tesszük föl, hogy tapasztaltuk már azt, hogy az Isten ígérete késik, és bizonyára többen már igen. Na most, ha az ember aggódna afelől, hogy most az ígéret beteljesedik, vagy nem teljesedik be, hát ott van például mondjuk csak egy nagyon egyszerű dolgot, hadd mondjunk, a második eljövetel ígérete. Jézus Krisztus második eljövetelének az ígérete. Be fog ez teljesedni? Mert bár sokszor beszél róla a Szentírás, meg beszél a jelekről, minek kell bekövetkeznie, Jelenések könyve világos menetrendet ad ezzel kapcsolatban, és így tovább. Na de még mindig késik. Még mindig késik ez a második eljövetel. Lesz egyáltalán második eljövetel? Tehát például ezzel kapcsolatban úgy elindulhatnak bennünk a gondolatok, meg hát ezer mindent lehetne itt idézni. Na most ilyenkor érdemes az emlékezetünkbe idézni ezt a kis látomást, mandula vessző. Tehát Isten gondoskodik az ígéretei beteljesedéséről. Aztán, hogy mikor, ez az ő dolga. De adott esetben nagyon hamar. Olyan hamar, hogy az ember nem is gondolna rá, nem is számítanánk rá, és mégis megtörténik. Szóval ez az, ami a mandula vessző üzenete lehet, meg hát persze még sok minden más. Fráter Erzsébet kitér még a könyvében jó néhány dologra. Érdemes megnézni ezt a szép kötetet az ebédszünetben, tehát nagyon-nagyon szép kiállítású kötetről van szó, és tényleg a teljességre törekszik. Volt egyébként Fráter Erzsébetnek egy nagyon neves elődje, szintén biológus, botanikus professzor, Kereszti Zoltán, Y-nal írják a nevét, de hát Kereszti Zoltán elhunyt már, őt váltotta a Váci botanikus kert élén. Neki is volt egy gyönyörű kiállítású kötete, de hát az már egy régi történet, majdnem 30 évvel ezelőtt adták ki, nézzétek a Mezőlidiomai címmel. Tehát Kereszti Zoltán ugyanúgy ezt a növényvilágot, a Biblia növényvilágát feldolgozta, de hát azt a kötetet már rég nem lehet kapni, úgyhogy Fráter Erzsébeté az, amit most tudunk forgalmazni. No, ez tehát a látomások része. Apropó a látomásokkal kapcsolatban még érdemes elmondani azt, hogy a Bibliának kevesebb, mint az 5-6% a látomás. Tehát az álom esetében azt mondtuk, hogy kevesebb, mint 1%, a látomás esetében azt tudjuk mondani, hogy kevesebb, mint 5%, vagy 4-5%, kevesebb, mint 4-5%. De mondom, ezek olyan érintőleges arányszámok, tehát nem érdemes ennek különösebben utána számolni, csak az arányok érzékeltetésére mondjuk, hogy sokkal több van belőlük, mint az álmokból, de a Biblia nagy része az gondolatihletés. A Biblia legnagyobb része gondolatikletés, vagyis Isten a gondolataikon keresztül befolyásolja az írókat. Hogyan történik meg ez a befolyásolás? Ez egy nagyon fontos dolog. Kiköthetjük azt és leszögezhetjük azt, hogy ez mindig az ember szabadságát meghagyva történik. Tehát kulcsfontosságú, hogy Isten a proféták szabadságát is meghagyja akkor, amikor valamilyen üzenetet rajtuk keresztül közvetít. Tehát nem arról van szó, hogy most akkor kijelöl valakit, és akkor tűzön vizen keresztül véghez viszi a maga akaratát, nem. Isten befolyásolása, ezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy mindig a központi idegrendszerünkön keresztül történik. Ha már biológiában vagyunk benne egy picit, ha Sátán munkájával összevetjük, az ördög mindig az érzékeinken keresztül akar bennünket megközelíteni. Tehát Sátán mindig az érzelmeinken keresztül. Szóval látjuk azt, hogy mennyire más, mennyire alattomos sokszor az ördög munkája, kívánságainkon keresztül, és így tovább. Sok-sok mindent lehet mondani. Nem, Isten az értelmünkhöz, központi idegrendszerünkhöz akar szólni, ellentétben az ördög munkájával. Na, így cselekszik akkor, amikor ihleti a prófétákat. Ez tehát a gondolatihletés, ez tehát a maradék körülbelül 95%, amit lehet mondani. Egy igét olvassunk még el ezzel kapcsolatban, mégpedig a korintusi első levélből a második fejezet 13.-14. versét. Tehát korintusi első levél második fejezete, és ott a 13.-14. vers, következőképpen olvashatjuk, megmondom, hogy miért, mert ott egy másik fogalommal is meg kell, hogy ismerkedjünk, másik ilyen latin eredetű fogalommal az inspiráció mellett, ez lesz az illumináció, vagyis a megvilágosítás fogalma. Következőképpen olvasom tehát a 13.-14. verset. Ezeket prédikáljuk is, nem olyan beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván. Érzéki ember, vagyis természetes, vagyis természet szerint való ember, pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Azt mondja tehát Pál apostol itt a korintusi levélben, hogy a Szentlélek tanít bennünket, és ilyenekkel prédikálunk nektek. Tehát egyértelműen jelzi, hogy igen, az én gondolataim inspiráltak, ihletettek. De nagyon fontos, hogy ez az egész történetnek a fele. Tehát pusztán, ha csak az inspiráció valósul meg, erre azt lehet mondani, hogy nagyszerű dolog, kezünkben van egy inspirált, tehát ihletett szöveg, na de mi a helyzet az olvasóval? Mi a helyzet velünk? Tehát mi meg tudjuk-e érteni azt a szöveget, ami ihletés útján keletkezett? Na most az ige válasza erre, hát lehet, hogy túl drasztikusnak hangzik ez, de nyugodtan kimondhatjuk, nem. Nem tudjuk megérteni. Abszolút nem tudjuk megérteni, ugye az 1 Korintus 2.14 ezt így mondja, érzéki ember, na most itt viszont javítani kell a fordítást, tehát itt nem csiszolunk, itt javítunk, mert ez az érzéki ember, ez teljesen félrevezető. A görög eredetiben pszichikos antropos szerepel, ugye ez szerepel itt a vetítésben is, pszichikos antropos, hogyan lehet ezt lefordítani? Ez egy nagyon, hogy mondjam, átlagos kifejezés. Tehát nem merülünk most ebbe bele, ez az antropológia feladata, hogy ezt kifejtsük, tehát bevezetés az etikába, meg bibliai etika és antropológia, stb. Tehát én ezzel most nem szeretnék foglalkozni. Az antroposz ugye az ember, a psziché meg egyszerűen az ember lelki világára utal. De tulajdonképpen ezzel egy átlagemberre utal az ige. Mit is mondhatunk ezzel kapcsolatban, hogyan lehet ezt jobban lefordítani, ez a természetes ember, de még jobb az, ha így fordítjuk, hogy a természet szerint való ember. Vagy ha végképp, hogy mondjam, értelmezett fordítást akarunk adni, az ösztönös emberi természet befolyása alatt álló ember. Na, róla van szó. Na, de hát most magyarban elmondjuk 6 szóval, amit a görög meg 2-vel mond el. Hát néha ilyen a fordítás. Na, ezért mondtuk azt, hogy a fordítás a kör 4-szögesítése. Látjuk ezt, ugye? Tehát emlékszünk erre a tételmondatra. Lehetetlenség igazán jól fordítani. Szóval, az ösztönös emberi természet befolyása alatt álló ember azt mondja erre az ige, bocsánat, azt mondja erre Pál apostol, hogy nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki. Meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Na most ez azért kulcsfontosságú, mert nyilvánvalóan találkoztunk már olyan emberrel, hát hogy mondjam, azt lehet, hogy már mi magunk is ilyenek voltunk valamikor, vagy vagyunk esetleg, hát semmi nem kizár, nem értjük meg az Isten dolgait, nem? Tehát nem jut be a gondolkodásunkba. Miért nem jut be? Azért, mert az ösztönös emberi természet befolyása alatt vagyunk. Tehát itt valami csodának kell megtörténnie ahhoz, hogy az ige hasson ránk. Ahhoz, hogy az ige bejusson a szívünk fala mögé. És tényleg az ember szívében az a hajnalcsillag fölkeljen és nappal virradhasson. Na, ez az illumináció. Ez a megvilágosítás. Magyarán inspirációra is szükség van, tehát szükséges, hogy a szöveg inspirált legyen, ihletett legyen, de szükséges az, hogy az olvasó megvilágosodjon, és ilyen módon megértse a szöveget. Milyen furcsa is a mi magyar nyelvünk, nem? Illumináció. Érezzük ebből ezt az illuminált állapot. Igen, igen. Szóval, hát mit mondjunk? Eufémisztikus, ahogy szokták mondani ez a jelző. Tehát részeg emberre ilyet mondani, hogy illuminált állapotban van. Hát, persze erre lehet mondani, hogy igazán bátrak csak a kocsmában mernek lenni az emberek, nem? Tehát kocsmában merik azt kimondani a nagy igazságukat, az élet nagy igazságait. Hát ennél józanabb életre hív bennünket az Isten, tehát azért nem ez a cél, de valójában, szóval soha ne felejtsük el, központi idegrendszerünkön keresztül szeretne bennünket befolyásolni. Tehát az, hogy a megvilágosodást így érjük el. Tehát, hogy legyen egy olyan gondolat az emberben, ami elindítja azt, hogy tényleg ki vagyok én, mi véget vagyok itt a világon, és egyáltalán mi az én feladatom. Annyira érdekes, nemrég beszélgettem egy rokonommal, távoli értelembe véve rokonom, és ő mondta el azt, hogy 81 éves egyébként az illető. Azt mondja, hogy mi ez az egész emberi élet? Jöttünk a semmiből, és elmegyünk a semmibe. Tehát ennyi. És 81 évesként az ember már fölteszi ezt a kérdést magának. Az illetőnek különben nem volt dolga a hittel, Bibliával, sok mindennel, de nagyon érzem rajta azt, hogy nyitott. És pontosan erről szól ez, hogy ennél több kéne, hogy legyen az életnek az üzenete, hogy itt élünk, ki kevesebbet, ki többet, ki így, ki úgy, és aztán egyszer csak vége. Szóval valamiféle megvilágosítás, hogyha az Istennek ez a munkája eljutna hozzánk, de szép is lenne, de jó is lenne. Úgyhogy ezért nagyon meg kell becsülni ezt a munkát. És nyilván illumináció, ezt a Szentlélek is elvégezheti, ezt a munkát. Vagy a Szentlélek másokon keresztül is tud munkálkodni. Szóval ennek sokféle ága-boga van. Én csak jelzem, hogy az 1 Korintus 2:13-14 ennek a folyamatnak mindkét részére utal. Inspirációra is, és az illuminációra is. Jó, tehát ezért kulcsfontosságú kérdés ez. No, ennyi tehát erről. És nézzünk egy következő részt, mégpedig nézzük meg azt, hogy kik is kapták ezeket a bizonyos kinyilatkoztatásokat. Kik voltak ezek a proféták, és nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lehet megvizsgálni a hitelességüket. Ez azért kulcsfontosságú, mert azt lehet mondani, hogy a Szentírás így teszi leellenőrizhetővé magát. Így teszi leellenőrizhetővé magát, és ilyen módon ugye érdemes nagyobb megvizsgálni ezt a részt. Kik is a proféták? Kik voltak? Mózes 4. könyvében a 12. fejezet 6. versében a következőket olvashatjuk. Tehát Mózes 4. könyve 12. fejezet és 6. verse ezt a következőképpen idézem. Tulajdonképpen a profétára egy ilyen, hát szinte fogalom meghatározás. Tehát ha röviden akarjuk rögzíteni, hogy ki is a proféta, hát ők a proféták, akiről Mózes 4. könyve beszél. Tehát 4 Mózes 12:6 a következőképpen olvasom. Halljátok meg most az én beszédeimet. Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal. Tehát azt mondja, ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal. Magyarán a prófétának van látomása, és van álma. Tehát ez különbözteti meg mondjuk az igehirdetőtől, vagy a paptól. Mert sokan lehetnek Isten emberei, olyan módon, hogy közvetítik Isten üzeneteit, na de a proféta ennél lényegesen több. A profétának kinyilatkoztatása van Istentől, de nagyon fontos, ezt a kinyilatkoztatást le lehet ellenőrizni. Jó, tehát erről majd mindjárt fogunk beszélni. Nagyon lényeges kérdés az, hogy az Új Szövetségben is tovább él ez a feladatkör, tehát a proféták feladatköre. Efézusi levélre is lehet itt utalni például, arra az Efézusi levélre, amelynek a 4. fejezetében, a 11.-13. versében a következőket olvashatjuk, tehát még egyszer Efézusi levél 4. fejezete, és ott a 11., 12. és 13. vers. Ezt írja. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletes bítése céljából szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére. És így tovább most nem folytatom a felolvasást, számunkra a legfontosabb most a 11. vers. Tehát Pál apostol teljes természetességgel beszél arról, hogy az ősegyházban is többféle feladatkör van. Azt mondja, van az apostolok, van a proféták, van az evangélisták, van a pásztorok, és van a tanítók feladatköre. Tehát ez azért kulcsfontosságú, mert az új szövetségben is ismeretes a prófétaság fogalma. Jó? Ez azért lényeges, mert ugye amikor ezt a proféta kifejezést meghalljuk, könnyen elképzelhető, hogyha, hát mondjuk tegyük fel, asszociációs játékot játszanánk, hogy kinek mi jut erről eszébe, hogy proféta, vagy mi jelenik meg a szemünk előtt, akkor ilyen nagy szakállú, tekintélyes, idős ember képe jelenik meg előttünk, és óhatatlanul is az Ószövetségre asszociálunk. Nem? Tehát a proféták alapvetően ilyenek. Jeremiás profétáról van egyébként Rembrandtnak egy gyönyörű festménye, de lehetne még említeni akár képzőművészeti feldolgozásokat is. Szóval az ige kiterjeszti egy kicsit a látásmódunkat, ne csak az Ószövetséghez kapcsoljuk ilyen módon ezt a fogalmat, és ne csak a férfiakhoz kapcsoljuk ezt a fogalmat, mert nők is lehettek proféták, erről majd mindjárt szólunk, de még hadd utaljak még egy ige szakaszra ezzel kapcsolatban. Korintusi első levél 12. fejezetéből a 4.-7. versét is szeretném idézni, vagy 7. verset, azért is, mert itt megint csak pontosítanunk, javítanunk kell egy kicsit a fordítást. Tehát még egyszer, Korintusi első levél, 12. fejezete, 4.-7. verse. Ez csak, hogy mondjam, átfogó értelembe véve beszél a tisztségekről, szolgálatokról, talentumokról, de jó, hogyha ezzel az ige szakasszal is megismerkedünk. Következők vannak itt, következők szerepelnek itt. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, mondja ugye a Károlyi fordítás, a kegyelmi ajándékok pedig szétosztattak, de ugyanaz a lélek. A szolgálatok is szétosztattak, de ugyanaz az Úr, és szétosztattak a cselekedetek is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Na ez miért érdekes? Ez azért érdekes, mert ugye Károlyi a különbség van kifejezést használja, a görög eredetiben nem ez áll. Görög eredetiben a szétosztás kifejezés áll. Azt mondja, hogy ti korintusiak, mindannyian olyanok vagytok, hogy kaptatok valamit a kegyelmi ajándékokból, a szolgálatokból, meg a cselekedetekből. Isten egy egészet szétosztott, szétvágott, darabokra vagdosott, és az ember feladata az, hogy fölfedezze magában, hogy tényleg mit adott neki az Isten, milyen talentumaim vannak, milyen lelki ajándékaim vannak. Ez egy nagyon fontos kérdés egyébként, ilyen értelemben, hogy az ember önismeretre jusson. De a történetnek itt még nincs vége. Mert ugye bárki mondhatná azt, hogy kérem szépen, az ember megállapítja azt, hogy igen, én milyen ajándékokat, milyen talentumokat kaptam, megvan, felfedeztem, és ennek örülök. Nagyon jó, de itt még nem értünk a dolog végére. A 7. vers ugyanis ezt mondja, hogy mindenkinek azonban összehordásra adatik a lélek kijelentése. Károlyi azt mondja, hogy haszonra. Nem pontos a kifejezés. A görög eredetiben összehordás kifejezés szerepel. Mindenkinek azonban összehordásra adatik a lélek kijelentése. Ennek van egy nagyon komoly üzenete, mégpedig az, hogy Isten mindig hívő közösségekben gondolkodik az új szövetségben. Tehát abszolút fontos számára az egyes ember, abszolút fontos számára az, hogy te ki vagy, és hogyan tud téged az Isten megszólítani, tehát kulcsfontosságú, de azt mondja, és a korintusi gyülekezetnek írja ezeket a sorokat, hogy nézzétek meg, mindannyiótoknak van valami ajándéka. Mikor járunk el bölcsen? Akkor, hogyha nem pusztán örülünk ennek az ajándéknak, már ez is nagy dolog, hogyha felfedezzük, és ennek örülünk, hanem akkor, hogyha a hívő közösség rendelkezésére bocsátjuk. Mert hogy ezt az egészet szétosztotta, és aztán az a célja, hogy ezt összehordjuk. Összehordjuk. Tehát mondom, ezért fontos, hogy nincs vége a 6. versben ennek a gondolatmenetnek, hanem a 7. versben azt mondja, hogy mindenkinek bizony összehordásra adatik a lélek kijelentése. Tehát ez alapján mondhatjuk azt, hogy Isten mindig hívő közösségekben gondolkodik, nem egyénekben. Az egyének is nagyon fontosak, kétségtelen. De a végső cél az, hogy közösséget alkossunk egymással. Jó, tehát ezért érdekes ez, és ennek része lehet akár egy ilyen dolog is, hogy valaki prófétai szolgálatot kap. Na most, miért is lehet azt mondani, hogy nők is lehettek proféták? Mert ugye ezt állítottuk az előbb, hogy nők is lehettek proféták, hát azért, mert ugye mind az Ó, mind az Új Szövetségben bizony ott vannak a női szolgálattevők. Az Ószövetségben ott van például Debóra próféta asszony, ott van például Hulda próféta asszony, ugye Debórával a Bírák könyvében találkozhatunk, Hulda próféta asszonnyal már a Királyok korában találkozhatunk, ugye Királyok második könyve 22. fejezetében, és az Új Szövetségben is tudunk női prófétákról, Filip evangélista négy lányáról, akikről ennyit ír mindössze az ige, hogy prófétáltak. Debóráról, Huldáról egy picit többet tudhatunk, Filip négy lányáról már csak ennyit, hogy ők prófétáltak. Jó, tehát mindezt azért mondtam el, hogy tágan értelmezzük ezt az egész kérdéskört, a prófétaság kérdéskörét, nem csak Ószövetség, nem csak férfiak, hanem Új Szövetség is, és nők is lehettek proféták. Aztán, következő dolog, amit a prófétákkal kapcsolatban érdemes elmondani, ez nem más, mint a prófétai fegyelem kérdése. Prófétai fegyelem kérdése, vagy prófétai fegyelem fogalma. Ez lenne talán a még pontosabb gondolat, amit itt fölvethetünk. Mi ez a prófétai fegyelem? A prófétai fegyelem ez arról szól, hogy a prófétának arról kell beszélnie, amit az Isten számára üzenetként átadott, és a feladata az, hogy ezt továbbítsa az emberek számára. Na most ez nem kis feladat, nem kis feladat abból a szempontból, hogy nyilvánvalóan a prófétának is megvan a maga emberi akarata. Sőt, mi van akkor, hogyha ez a bizonyos emberi akarat mondjuk a másik irányba húzza a prófétát, az emberi akarat mondjuk arra készteti, hogy ne adja át az Isten üzenetét az adott célcsoport számára, hanem egész egyszerűen mondjuk tegye le a szolgálatát. Mert azért az emberi akarat az sok mindenre képes. Ezért érdemes nekünk megnézni például Jeremiás könyve 20. fejezetét. Jeremiás könyve 20. fejezetében találkozhatunk azzal, hogy hogyan miként küszködik Jeremiás próféta egy olyan kérdéssel, ami hát az egész szolgálatát érinti. Jeremiás próféta 20. fejezete, tehát könyve 20. fejezete, és ott a 7., 8., 9. verset nézzük meg. Így olvashatjuk ezt, tehát még egyszer Jeremiás könyve 20. fejezete, 7., 8., 9. vers. Következőképpen olvasom. Rávettél, Uram, engem, és rávétettem. Megragadtál engem, és legyőztél. Nevetségessé lettem minden időre, mindenki csúfol engem. Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás. Mert az Úr szava mindenkor gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem többé róla, sem az ő nevében többé nem szólok. De mintha égő tűz volna szívemben, az én csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Azt mondja tehát itt a próféta, kezdjük talán ott a 8. verssel, azt mondja, mi az én üzenet hirdetésem lényege? Miről kell nekem beszélnem? Ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás. Mert miről beszél a próféta? Mire kellett neki a figyelmet ráirányítania? Arra, hogy a déli országrész össze fog omlani. Ugyanis Jeremiás akkor volt próféta. Időszámításunk előtt 600-as évek végén és az 500-as évek elején. 626-tól 580-ig emlékezhetünk talán erre a két évszámra, ez a jegyzetünkben is szerepel, de ugye abban a részben, ami nem volt kötelező. Tehát a bizonyos 3/2-es részben, amikor az egyes bibliai könyvekről meg szerzőkről van szó adatszerűen. Szóval ott van ez a próféta, akinek valami elképesztően nehéz feladata volt. Tehát nemhogy az örömhírt kellett neki hirdetnie, hát abban, amit ő hirdetett, aztán nem sok örömhír volt. Azt mondja, össze fog omlani az ország részünk. Vége lesz a zsidók államiságának, és ez bekövetkezett. Ahányszor csak szólok, így kiáltok, erőszak és somlás. Na de mi lett ennek a következménye? Tehát még egyszer, prófétai fegyelemmel Isten üzenetét hirdeti. Nem akármilyen dolog. Mi lett ennek a következménye? Az Úr szava mindenkor gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Tehát engem gyaláztak, meg az Istent is gyalázták, engem csúfoltak, meg az Istent is csúfolták. Tehát bármelyik részét, ha megnézzük ennek a történetnek, hát az ember szinte szétteszi a kezét, hogy van ennek egyáltalán értelme? A proféta a következő gondolatig jut el, 9. vers, nem emlékezem, azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Na, itt van ennek az egész történetnek a mélypontja. Itt van Jeremiás életének, de fogalmazzunk úgy, hogy az egyik mélypontja. Mert nem egy mélypontja volt, több mélypontja volt. Tehát Jeremiás könyvét, ha elolvassa az ember, akkor azt látjuk, hogy bizony itt sorakoznak a mélypontok. És Isten beszédéről, Isten beszédének közvetítőjéről van szó, Isten emberéről. Iszonyatosan nehéz volt neki ezt a lelki küzdelmet kiállnia, hogy folyamatosan romlik a nép lelki állapota, és neki továbbra is és továbbra is ezt az üzenetet kellett hirdetnie. Na most az a mélypont, amit itt megfogalmaz, az aztán nem akármilyen mélypont. Azt mondja, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. Tehát két fázisban is megfogalmazhatjuk ezt a mélypontot, vagy érzékeltethetjük ezt a mélypontot, mintha azt mondaná, hogy na itt a vége a szolgálatomnak. Tehát itt fejezem be az egészet. Nincs értelme. De ez csak az első fázis. A másik fázis az, hogy nem emlékezem többé róla. Én az Istenről se akarok tudni többé. Tehát a szolgálatomnak is vége, meg a hívőségemnek is vége. Ennyi. Na most Jeremiás egy abszolút érzékeny lelkű proféta volt. Tehát olyan lelki mélységek tárulnak elő a könyvéből, hogy az valami csoda. És olyan őszintén beszél erről. Hát az ember szinte visszahőköl, nem? A profétától ilyet hallani, meg ilyet olvasni. Hát az ember azt hinné, hogy hát ezek ilyen mélyen hívő emberek, akik tényleg teljesítik Isten akaratát, Isten üzenetét, és akkor gondosan lépésről lépésre mennek előre. Dehogy is, emberek. Emberek. Csak éppen olyan emberek, akiket az Isten meg tudott szólítani. Na de aztán jöhetett ebből egy mélypont. Na de a mélypontból van fölemelkedés. Van fölemelkedés, mert Jeremiás őszintén kimondja azt, hogy igen, legszívesebben azt mondanám, hogy itt a vége. Tehát az emberi akaratom ebbe az irányba húz, hogy hagyjuk ezt az egészet. De azt mondja, ott van a csontjaimban valami. Ott van belül valami mag. Ott van egészen mélyen az a bizonyos mag. Na most ez az, aminek alapján azt tudom mondani, hogy igen, Uram, te megragadtál engem és legyőztél. Le vagyok győzetve. Azért, mert ezt te csináltad velem, soha ne felejtsük el, központi idegrendszerünkön keresztül hat, szabadságunkat meghagyva. Tehát ez ettől még igaz. De ez a prófétai fegyelem, hogy bár a legmegrázóbb dolgokat éli meg Jeremiás, de mégis azt mondja, hogy maradok az Isten szolgálatában. Emberi akaratom a másik irányba húz, és kimondom azt, hogy dehogy maradok én itt. Tehát elmenekülök jó messzire, mint Jónás. De nem, ez a prófétai fegyelem marad, és megcselekszi az Isten akaratát. Na ez Jeremiás könyvének az egyik középponti üzenete. Ugyanúgy a prófétai fegyelemnél megemlíthetjük Dánielt is. Dánielt azért hozom szóba, mert ugye egy nagyon magasrangú ember volt. Olyan értelemben véve magasrangú ember, hogy mégiscsak egy birodalomban, a babiloni birodalomban, ugye ő rendkívül magasra jutott, hát a birodalom egyik első embere lett. És mégis, ha az ember megnézi Dániel könyvét, azt lehet mondani, hogy ez a könyv, ez viszonylag szűkszavú. Tehát nem ír le sok mindent. Megemlékezhetett volna Dániel mondjuk a saját tapasztalatairól, Nabukodonozorról írhatott volna többet, Belsacáról, Nabonidról, stb. Tehát több királyt végig szolgált, de mégis csak arról ír, csak azt helyezi az olvasók elé, amire az Isten készteti. Tehát ennyi és nem több. Úgyhogy ez a prófétai fegyelem, ez egy kulcsfontosságú kérdés. Hogyan lehet megvizsgálni a próféták hitelességét? Hogyan lehet megvizsgálni azt, hogy egyáltalán amit mond a próféta, az hiteles vagy nem? 4 pontot fogunk említeni, kedves hallgatók, és kérem, hogy ezt a 4 pontot rögzítsük itt magunkban, következőket láthatjuk itt. Az első kulcsfontosságú kérdés, hogy beteljesedik-e a próféta jövendőlése. Beteljesedik-e a próféta jövendőlése? Mózes 5. könyvével kapcsolatban érdemes idézni ezt az igét, ugyanis ezeket az ismertető jegyeket is természetesen a Szentírásból vesszük. Következőket olvasom itt. Tehát Mózes 5. könyve 18. fejezete, és ott a 21. 22. vers a következőképpen hangzik. Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, amelyet nem mondott az Úr? Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott. Elbizakodottságból mondotta azt a próféta, ne félj attól. Hát ez egy nagyon egyszerű ismertető jegy, nem? Tehát, hogy beteljesedik-e vagy nem? Ha igen, akkor egészen bizonyos, hogy az Istentől jövő üzenet. Ha nem, akkor így fogalmazza meg, hogy akkor elbizakodottságból mondotta azt a próféta, ne félj attól. Tehát a próféták hitelességét ebben a tükörben érdemes megvizsgálni. Na most itt van ennek az ellenpróbája. Itt van az az ellenpróba, amit szintén szerepel itt a vetítésben, Jeremiás és Hanániás esete. Jeremiás és Hanániás esete, nem szükséges most föllapoznunk a 28. fejezetet Jeremiás könyvében, én csak szóban röviden utalok erre. Jeremiás az Isten prófétája volt, Hanániás pedig szintén azt állította magáról, hogy az Isten prófétája. Ha meghallgatta valaki az üzenet hirdetésüket, akkor egy pontig kifejezetten hasonló lehetett ez az üzenet hirdetés. Azt mondja Jeremiás, hogy én az Úr üzenetét szólom. Azt mondja Hanániás, hogy én az Úr üzenetét szólom. Mi alapján döntjük el? Tehát ez egy kulcsfontosságú kérdés. Mi alapján döntjük el, mert mindegyik úgy lép föl, ünnepélyes stílusban, és azt állítva, hogy igen, ő az Isten embere. Az üzenet hirdetésük tartalmában volt különbség, mégpedig az, hogy Jeremiás azt mondta, hogy jönni fog egy fogság, a babiloni fogság, ez jönni fog a déli ország részre, 70 esztendeig fog tartani. Hanániás azt mondta, hogy igen, jönni fog egy fogság a déli ország részre, 2 esztendeig fog tartani. Na most ez alapján az ember el tudja dönteni, hogy most kinek lett igaza. A korabeli emberek is el tudták dönteni, 70 vagy 2. Melyik az igaz? Teljesen egyértelmű, hogy Hanániás hamis próféta volt, úgy lépett föl, mint aki igaz prófita, de ettől még hamis volt. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az ember adott esetben bizony ne higgyen a szemének meg a fülének. Hát ha most valaki olyan stílusban lép föl, és ugye megvezet bennünket, hát akkor azt nekünk szükséges leleplezni. Hát hivatkozhat bárki kereszténységre, Istenre, hívőségre, sok-sok mindenre, na de hogyha ha nem mond igazat, hogyha jövendől valamit és nem teljesedik be, Hanániás azt mondja, 2 év. És aztán el lehet olvasni Jeremiás könyve 28. fejezetét, hogy mi lett mindennek a következménye. Zárójelben egyébként hozzátehetjük, hogy Jeremiás élete sajnos, hát inkább tegyünk ide egy kérdőjelet, szóval nem lett boldogabb. Nem lett boldogabb, ettől még nem lett több követője, mert ugye el tudjuk képzelni, hogy kinek volt több követője. El tudjuk képzelni, hogy ki volt a népszerű próféta. Aki azt mondja, hogy nehéz időszak jön, de csak 2 évig tart, vagy aki azt mondja, hogy nehéz időszak jön, és ez 70 évig tart. Tehát magyarán ez a generáció, ez bizony teljes mértékben meg fogja érni ezt a csapást. Hát persze, hogy Hanániást követték az emberek, szimpatikusabb volt nekik, meg vonzóbb volt nekik. Na most ettől még Jeremiás küzdelmei megmaradtak élete végéig. Tehát ez egy nagyon kemény történet, ahogyan utaltam is rá, Jeremiási is. De ettől még ő volt az igaz próféta. Abszolút igaz próféta. Na ő tehát az első, vagy ez tehát az első dolog, próféták hitelességének vizsgálata, beteljesedik-e vagy nem. Második pont. Összhangban van-e a Bibliával az, amit a próféta mond? Tehát magyarán hivatkozik valaki az Istenre, hivatkozik valaki Isten szavára, és ha mellé teszem az igét, akkor az úgy van-e, vagy pedig nincs. Ézsaiás könyve 8. fejezetéből érdemes itt idézni a 19.-20. verset. Tehát Ézsaiás könyve 8. fejezete és a 19.-20. vers a következőképpen hangzik. És ha ezt mondják ti néktek, tudakozzatok a halott idézőktől és a jövendő mondoktól, akik sipognak és suttognak. Hát nem Istenétől tudakozik-e a nép? Az élőkért a holtaktól kellé tudakozni? A tanításra és a bizonyságtételre hallgassatok. Akik nem ekként szólnak, nem így szólnak, azoknak nincs hajnaluk. És itt megint csak egy picit pontosítani kellett a fordítást. Itt a szórenddel van probléma, tehát Károly Gáspár egy kicsit másképp értelmezi itt a szórendet, de mondom, ezt össze lehet hasonlítani akár a héber eredeti szöveggel, akár más fordítással is. Akik nem ekként, tehát nem így szólnak, azoknak nincs hajnaluk, vagyis nincs világosságuk. Miről beszél itt az ige? Azt mondja, a tanításra. Az eredetiben, a héber eredetiben az szerepel, hogy a tórára és a bizonyságtételre hallgassatok. Na most a tóra, itt fontos nekünk megtanulnunk azt, és itt ezen a ponton én ezt nem fogom számon kérni, mert ez az etika tantárgy feladata, hogy a tórának milyen lehetséges értelmezési szintjei vannak a Szentírásban. Tóra alatt értjük a 10 parancsolatot, tóra alatt értjük Mózes 5 könyvét, de tóra alatt értjük az egész Szentírást. Jó? Tehát az egész Bibliát is nevezhetjük így, hogy tóra, vagyis törvény. Az Isten törvénye, Isten jóra vezérlő, tanácsoló törvénye. Ez maga a tóra. Na most ezt is érdemes tehát végig gondolnunk, amit valaki hirdet, és Istenre hivatkozik, kereszténységre, vagy Bibliára hivatkozik, tegyük mellé az igét. Összhangban van-e a Bibliával az, amit az illető próféta mond? Mert könnyen lehet, hogy nem. Ne felejtsük el Jézus figyelmeztetését. Máté evangélium a 24. fejezetében ez 4-szer is szerepel. Hitetés. Azt mondja, vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen benneteket. Tehát ezt a tanítványainak mondja a Máté 24-ben a legszűkebb tanítványi körnek, még a legszűkebb tanítványi kört is el lehet hitetni. Hát mindannyiunknak vigyázni kell, tehát ennek hátterén, hogy hogyan, miként fogadjuk el azt az üzenethirdetést, amivel éppen találkozunk. Tehát mindannyiunknak érdemes megvizsgálni azt, amit találunk. Van egyébként egy mondás, amit itt hadd idézzek, ez egy német prédikátor mondása volt, következőképpen hangzik, azt mondja, a vég idején csak azok fognak tudni megállni, akik jobban hisznek a Bibliájuknak, mint a saját szemüknek. Tehát a vég idején csak azok fognak tudni megállni, akik jobban hisznek a Bibliájuknak, mint a saját szemüknek. Ez egy nagyon jó mondás szerintem. Tehát nem, mondom, nem tudom, kitől származik, de egyben tükröt tart elénk, mert az ember óhatatlanul is könnyen lehet, hogy hiszékeny. Nem? Tehát ha valaki meggyőzően lép föl, meg Istenre, meg Bibliára hivatkozik, hát könnyen lehet, hogy elfogadjuk egy pillanat alatt azt, amit mond. Nem szabad, nem szükséges. Tehát elsőre ne. Nézzünk utána, járjunk utána. Főiskolának is ez a célja, ahogyan említettem is. Tehát ne higgyetek nekünk, hanem tessék megvizsgálni azt, hogy amit mondunk, az úgy van, vagy nincs. És aztán következik ebből valami, második lépésként. Jó, de az első lépés az, hogy az ember megvizsgálja ezt. Szóval, proféták hitelességének vizsgálata, 2 szempontot vizsgáltunk meg, a harmadik szempont következik, János első leveléből a 4. fejezet első 3 versét szeretném idézni. János első leveléből a 4. fejezet, és ott az első 3 vers a következőket mondja. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, vagy vizsgáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e. Mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét, valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van, és valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, és most e világban van már. Azt mondja tehát, hogy ez a bizonyos testélétel, Krisztusnak a testélétele, ez egy kulcsfontosságú kérdés. Mi ez, hogy Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja? Ez a szárkszra utal, arra a szárkszra, ugye görög eredetű kifejezés, ami átvitt értelemben, tehát S-A-R-X, ezt majd utólag beleteszem a vetítésbe egyébként, szóval S-A-R-X, szárksz, ez utal arra, hogy Krisztusnak átvitt értelemben bizony megromlott vagy bűnre hajló emberi természete volt, mert hogy a Biblia ezt a kifejezést használja. Na most ez azért érdekes kérdés, mert a kereszténységben ez egy óriási vita, gyakorlatilag a kezdetektől fogva. Tehát 2000 éves vitáról van szó, és ennek az irodalma könyvtárnyi, hogy Jézus Krisztus testélételéről mit is tudunk mondani. Na most 2 téves elgondolás van a kereszténységben. Az egyik úgy hangzik, hogy Jézus nem bukhatott volna el, mert eleve büntelen természetet örökölt Máriától. Tehát attól a szűz Máriától, aki egyébként Jézus édesanyja volt, De a katolikus egyház ezt olyan módon állítja elénk, hogy ez a szeplőtelen fogantatás, tehát Jézus nem bukhatott volna el, mert tökéletes természetet örökölt a Szentlélektől is, meg Máriától is. És ebből értelemszerűen az jön ki, hogy bár itt volt, emberi testben volt közöttünk, de mégis azt lehet mondani erre, hogy bizony ez a természet, ez tökéletes volt. Na most a második álláspont, az az, hogy igen, Jézusnak volt emberi természete, de nem, Jézus Ádám bűneset előtti természetét vette magára. Tehát emberi természet ugyan, de a bűneset előtti természet, tehát ez a romlatlan emberi természet lett volna Jézusé. Mind a két elgondolás téves. Na most ez azért kulcsfontosságú, mert bármelyikkel találkozhatunk, bármelyik keresztény felekezetben. Jó, tehát tényleg nagyon lényeges kérdésről van szó. Ehhez képest, mi a Biblia álláspontja? A Biblia álláspontja zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 15. versében található például, ahol azt írja, hogy Jézus megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan. Megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan. Tehát csak úgy tudta őt az Isten megkísérteni, hogyha ugyanazzal a természettel, és itt jön a lényeg, is rendelkezett, mint amilyennel mi is rendelkezünk. Azért mondtam, hogy is, mert Jézus Krisztusnak egyértelműen volt isteni természete is. Na de emberi természete is. És csak úgy tudta az Isten megkísérteni mindenben hozzánk hasonlóan, csak úgy tudta a bűn megkísérteni őt mindenben hozzánk hasonlóan, hogyha a természete az ugyanolyan volt, mint a miénk. Ez Jézus testi létenének a csodája, nem tudunk ebbe belemerülni részletesen, én csak jelzem, hogy János apostol ezt a kérdéskört kulcsfontosságúnak állítja be, azt mondja, a proféták hitelességének vizsgálatát ez alapján is szükséges elvégezni. Na most a második ige, amit idézhetünk ezzel kapcsolatban, itt a testilétel kapcsán, Római Levél 1. fejezetének 3. verse, amelyik a következőképpen hangzik, Krisztusra utalva így beszél róla, aki Dávid magvából lett test szerint. Aki Dávid magvából lett test szerint. Na, ha valakinek még lenne kétsége afelől, hogy Krisztusnak ténylegesen, tehát még egyszer ténylegesen emberi természete lett volna-e, annak teljesen egyértelmű lehet a Római Levél 1. fejezetének 3. verse, ugyanis itt, hát azt lehet mondani, hogy egy meglehetősen naturalisztikus képet használ az apostol, Pál apostol, szó szerint a sperma kifejezés szerepel itt, aki Dávid spermájából lett test szerint. Tosperma, ez a mag, erre utal, amit Károly Gáspár így fordított. Magyarán mindazokat a terheket, amelyeket Dávid is örökölt, és amit Dávid után is örököltek az ő utódai, azokat a terheket a természetében Jézus Krisztus hordozta. Jó, tehát ezért kulcsfontosságú kérdés ez, ezért fontos, hogy erről helyesen gondolkodjunk, de még egyszer mondom, olyan kérdésről van szó, amit bibliai dogmatikából részletesebben ki fogunk majd fejteni, tehát én most csak ezt előre jelzem, és egyben jelzem azt, hogy ez is kulcsfontosságú a proféták hitelességének vizsgálatánál. És a negyedik, az utolsó pontunk, ez pedig a gyümölcstermés jelentősége. Nem tudjuk most már kikeresni ezt az igét, csak utalok rá, Máté evangélium a 7. fejezetéből a 15.-20. vers, Jézus a hegyi beszédben itt beszél a gyümölcstermésről, itt beszél arról, hogy gyümölcseikről ismeritek meg azokat, akik ti nektek mondjuk az igét hirdetik. Ha jó gyümölcsöt terem valaki, azt mondja, ez Istentől való dolog. Ha rossz gyümölcsöt, hát akkor azt meg kell ítélni. Na most ezért kulcsfontosságú, hogy a próféta szolgálata a saját és a hallgatói életében milyen gyümölcsöket terem. Mind a kettő fontos. Tehát egyrészt, hogy ő maga milyen ember, mert ha valaki vizet prédikál és bort iszik, hát sokra megyünk vele. Nem? Tehát akkor onnantól kezdve beszélhet szépeket, na de hogyha az élete nem tanúskodik arról, amiről beszél, hát akkor miről beszélünk? Na most a hallgatói életében is kulcsfontosságú, hogyha valaki hallgatja azt a prófétát, vagy olvassa az írásait, megjobbul tőle? Előre viszi őt? Segíti őt? Ha igen, ebből következik valami. Ha nem, ebből is következik valami. Jó, tehát nagyon fontos kérdés, kulcskérdés ez is. És mindezeket azt lehet mondani, hogy bizony együtt szükséges vizsgálni. Tehát a négy pontból egyik sem maradhat el. Nem maradhat el, hogy beteljesedik-e vagy nem, nem maradhat el, hogy a Bibliával összhangban van-e vagy sem, amiről beszél, nem maradhat el, hogy a testélétéről hogyan beszél, és nem maradhat el az sem, hogy milyen életet él, és az ő szolgálatának milyen gyümölcsei, milyen eredményei vannak. Hogyha ezek mindegyike megvan, azt lehet mondani, hogy abban az esetben lehet hiteles prófétáról, hiteles szolgálatról beszélni. A Biblia tehát így teszi leellenőrizhetővé önmagát. Kedves hallgatók, idáig tudtunk jutni, a következő órán még egy picit foglalkozunk az ihletéstannal, de már az értelmezéstan felé fordítjuk a figyelmünket, de ez már az áprilisi alkalom feladata. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet!